Folytatódik a Hordó Minta. A második részben folytatjuk a beszélgetést Gere Andreával, akit Kovács András István kérdezett.
Lehet, hogy így rádióban kicsit nehéz elmondani, de azért jó lenne, hogy ha a hallgatóknak be tudnánk mutatni, hogy mi a különbség mondjuk egy prémium és egy szuper prémium villányi frank között.
Hát nyilván, ahogy a neve is sugallja, a szuper prémium az egy sokkal szigorúbb követelmény rendszernek kell, hogy megfeleljen. Ugye itt az eredetvédelmi rendszer nagyon sok mindent előír, azt, hogy milyen tőketerheléssel, tehát mennyi hány hektoliter bor készülhet egy hektárról, utána azt a bort hogy kell érlelni, aztán mennyi ideig kell palacban érlelni, és nyilván utána van egy külön bíráló bizottság is, eredetvédelmi kóstoló bizottság, akinek le kell vakon minősíteni ezt a bort, és ott, ha zöld lámpát kap a prémium, vagy akár a szuper prémium minősítés, akkor használhatja csak a villányi fran nevet. Ugye ez a prémium, hát hogyha most itt szakmai számokba is egy kicsit jobban belemegyünk, akkor a prémiumnál ez a felső határ, ez 60 hektoliter per hektár, tehát ez az a tőketerhelés, vagy igen, tőketerhelés, amivel maximálisan dolgozni lehet, illetve kötelező előírás még az, hogy a bort minimum egy évig hordóban kell érlelni. A szuper prémium pedig ennél annyival szigorúbb, hogy ott a 60 hektoliter per hektár helyett egy sokkal szigorúbb 35 hektoliter per hektáros tőketerhelés a maximálisan megengedett, és az egyéves hordós érlelésen túl is van egy szigorúbb követelményrendszer, ami azt mondja, hogy ezt a bort szuper prémium kategóriában összesen 2 évig érlelni kell, amiből minimum 1 év a hordó. Tehát a maradék időt az pedig palacban kell, hogy töltse a bor, de ez tetszőlegesen beosztható. A lényeg az, hogy 1 évet minimum hordóban kell eltölteni a bornak. Nyilván a szuper prémium kategóriától egy sokkal komolyabb bertartalmat várunk. És ez nem feltétlen a testességben kell, hogy megmutatkozzon, hanem ugye a komplexitásban, az ízgazdagságban. Ugye azért itt borászok kóstolnak ebben a kóstolóbizottságban, mi azért egy kicsit tudunk így a jövőbe is kóstolni, tehát nagyon jól látjuk egy bornak a fiatal korábban is már azt, hogy mire lesz predesztinálva, tehát hogy milyen hosszú életpályát fog befutni. Nyilván ezeknek a boroknak hosszú életűeknek is kell lenniük, tehát hogy kell, hogy legyen olyan beltartalma, amivel azt tudjuk mondani, hogy akár 10 vagy 15 évig és még talpon marad ez a bor. Szóval ez egy érdekes játék lesz, nyilván nálunk is az eredetvédelmi rendszer folyamatosan csiszolódik, minden évben korrigálunk egy picit, mi saját magunkat is képezzük, hogy mi, akik ugye a kóstolóbizottságnak tagjai vagyunk, pontosan meg tudjuk határozni, hogy akkor mikor, hol választódik el a prémium és a szuper prémium kategória egymástól. Ugye ez a szuper prémium kategória most viszonylag új még, úgyhogy ezekre folyamatosan mennek azért a kóstolások, de nagyon jól összeszokott csapat dolgozik együtt, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel bármi probléma lenne, meg nem is nagyon volt. És hát ugye a villányi frannak a kiemelt helyzetét jelzi egyébként az is, hogy ugye ennek a villányi eredetvédelmi kóstoló bizottságnak, ami egyébként egy 40 főből álló testület, ezen belül a villányi frannak egy kiemelt kóstoló bizottsága van, tehát ebből a 40 emberből ki lett választva 10 ember a legjobb kóstolók, akik csak ők kóstolhatják a villányi frannokat. Tehát ennek egy teljesen különálló bizottsága van, úgyhogy erre mindig külön is hívják össze ezt a 10 fős társaságot.
Szó volt az imént a villányi Cabernet Franc stílusról, a villányi franok stílusáról. Ennek mik a jellemzői?
Igazság szerint a villánynak van egy olyan nagyon szerencsés fekvése, hogy így mondjam, mint borvidéknek, hogy itt egy nagyon jó és harmonikus találkozása van ennek a Magyarországra jellemző kontinentális klímának, illetve a szubmediterrán mikroklimáknak. Ugye itt az egyes dülőknek jellemző itt ez a szubmediterrán hatás. És emellett ugye van egy nagyon ízgazdag talajunk, ugye nincs olyan nagy változatosság a különböző dülők között talajszerkezetben, mint mondjuk Tokajban, nálunk viszonylag homogénen, minden mészkő alapon fekszik, és általában mézben gazdag lösztalaj van. Van, ahol egy kicsit gazdagabb a talaj, humuszban, barna erdőtalaj található, de ez, hogy az egész egy mészkő alapon fekszik, ugye ez egy nagyon szép ásványosságot tud belevinni a borokba. És most, hogy azért már villányban is a 90-es évek közepén elkezdett telepítések akkori telepítéseknek a tőkéi most már elértek azért egy bizonyos kort, ugye már a szőlő gyökere is kellő mélységben van ahhoz, hogy ezek az ásványosságok, ezek át tudjanak ültetődni a szőlő fürtökbe, aztán onnan pedig az abból készülő borokba. Tehát, hogy ezt az ásványosságot, ezt nagyon jól lehet most már érezni a borokban. Ezt mi magunk is tapasztaljuk itt a saját pincészetünkben, amikor kóstoljuk a 4 különböző dűlőből a borokat, ahol ugye a mi területeink találhatók, hogy míg korábban nem nagyon lehetett észrevenni ezeket a különbségeket, ma már például az egyes Cabernet Franc a különböző dűlőkből nagyon szépen hozzák ezeket a különbségeket, de ez a szép ásványosság, ez mindegyikben ott van. És tehát ez a szubmediterrán mikroklíma, ez ad a boroknak mindig egy ilyen nagyon szép kerekséget, kedvességet, lehet érezni a napfényt, a meleget a borokban, és ugyanakkor ennek az ásványosságnak köszönhetően mégis ott van a vibrálás a borokban. Tehát sosem lehet azt érezni, hogy a borok laposak lennének, vagy túl, esetleg túlérett jegyeket mutatnának, hanem hogy szép elegánsak, kifinomultak, ott van bennük a hosszú idő, amit még el tudnak, tehát amit még fejlődni tudnak a palacban, és egy gyönyörű, szép, hosszú ütőíz társul hozzájuk, szóval egy igazi ízélményt tudnak nyújtani, és ugye folyamatosan változnak a palacban is, a pohárban is, hogyha az ember kellő időt hagy nekik a levegőztetésre.
Ha napfényről és hőszegről beszélünk, az ugye hosszú ideig kizárólag csak rendkívül pozitív dolog volt a borok esetében, de ugye amióta klímaváltozásról és felmelegedésről is sajnos rengeteg szó esik, azóta azt is hallani azért időnként szőlőtermelőktől és baraszoktól, hogy hát ez probléma is lehet, ha már túl sok a jóból, ha nagyon sok a napsütés, és mondjuk kevés a csapadék, az bizony probléma lehet a szőlők és hát a majdani borok szempontjából. Mi a helyzet e tekintetben, Villányban? Nincs most már időnként túl meleg a szőlőknek?
Hát nyilván vannak azért kihívások, amikkel meg kell küzdeni. Inkább azt lehet elmondani szerintem általánosságban, hogy egy kicsit az extremitások lettek sűrűbbek. Tehát, hogyha esik az eső, akkor nagyon esik. Tehát akkor monszum van. Ha meg nem esik, akkor meg nagyon sokáig nem esik. Tehát akkor meg szárazság van. Úgyhogy ezek így szerintem az országban úgy általánosságban jellemzőek. Nyilván az, hogy az ember szőlészeti szempontból vannak eszközök a kezében, amivel védekezni tud azért ez ellen. Nyilván korábban például mi, ami kileveleztük korábban a fürdzónát, tehát szépen a fürtöket mindenhol körül ölelje a nap, ne takarja el semmilyen irányból sem a levél, ne adja nekik árnyékot. Most ma már ezt nem mindig tesszük meg. Tehát van, amikor a fürdzónában például ott hagyjuk a leveleket, hogy kvázi mint egy ilyen esernyőként árnyékot adjanak a fürtöknek. Azzal, hogy mi például a saját pincészetünkben 2010 óta most biogazdálkodást folytatunk, ugye azzal, hogy például talajtakaró növények vannak vetve a sorok közé, ugye azok sem engedik azt, hogy azért a talajból a nedvesség azért a nagyon hamar elpárologjon, mondjuk egy ilyen esősebb időszak után, hanem hogy szépen be tud szivárogni a talajba, és a talaj szerkezet is olyan egyébként itt Villányban, hogy nagyon szépen fel tudja szívni a csapadékot. Tehát nem leszalad a csapadék a hegyoldalról, hanem szépen elnyelődik a talajban. Tehát ott azért vannak rezervek, úgyhogy azért annyira még nem extrém a helyzet, hogy adott esetben egy szárazabb évjáratot mondjuk ne tudna egy szőlőtőke túlélni, vagy olyan extrém körülményeket hozna, hogy az a borban már negatívan mutatkozna meg. Nyilván nekünk itt délen azért nagyon oda kell figyelnünk a szüreti időpont megválasztására, mert akár tényleg egy fél napon is múlhat az, hogy a mustfok már lép egyet följebb, és már abból ugye egy magasabb alkohol fog keletkezni, amikor a bor kierjed, és ezt ki is billentheti utána a bort az egyensúlyából, de szerintem, hogyha erre az ember itt odafigyel, és tényleg kellő időben végzi el azt az adott munkát, és kellő időben szedi le azokat a fürtöket, akkor nagyon optimálisan szépen meg lehet találni ezt a mustfok és sav egyensúlyt, hogy már elegendő cukor, de még elegendő sav található benne, és akkor viszont egy nagyon szép balanszos bor tud születni. Szóval azért vannak eszközök, amikkel lehet ezeket a dolgokat, ezek ellen védekezni. Most még azért nem érzem olyan tragikusnak a helyzetet, messze nem tragikus, szóval azért ennyire nem. De nem árt előre gondolkodni valóban, szóval fel kell készülni ezekre a helyzetekre is.
Hát ugye az idei évjáratról elég Magyarország elég sok borvidéken elmondták, hogy nagyon extrém volt és hatalmas hőségek voltak. Hogy nézett ki akkor az idei évjárat világban, és mikor ezek a bizonyos szüreti időpontok, ezek mikorra estek idén?
Igen, hát most ez pont egy olyan évjárat volt, amikor ugye szárazság is volt, előrébb is tartott a természet 2-3 héttel a normálisnál, hogy így mondjam, tehát a szőlők azért előbb kerültek el abba az érettségi állapotba, mint ahogy egy általános normál évben ez megszokott. És itt például nagyon kardinális volt az, hogy az ember mikor szüretelt. Ugye nagyon korán kellett kezdenünk a szüretet, pont ezeknél a friss, könnyed üdefajtáknál, amiből ugye reduktív borok készülnek, mondjuk írsai olivér, cserszegi fűszeres, ezeket is korábban, vagy akár a rozé alapanyagokat, ezeket időben le kellett szedni ahhoz, hogy még megmaradjanak ezek a gyönyörű szép savgerincek, amik nyilván a tartását adják ezeknek a boroknak. Úgyhogy már azt hiszem, ha jól emlékszem, augusztus 7-e körül kezdtünk el szüretelni, ami azért valljuk be, hogy elég korai időpont, de muszáj volt, és ott nagyon gyorsan is kellett szüretelnünk. Ahhoz, hogy tényleg mindenhol ezt az optimális savcukorszintet meg tudjuk tartani. A kékszőlőknél ugyanez volt, tehát ott is mindent korábban kellett szednünk. Hát igen, ilyenkor egy kicsit vannak ilyen kompromisszumos helyzetek, hogy az ember szüretelni a szőlőt, de még az előző tételek nem erjedtek le a tartályban, és akkor gyorsan ki kell találni valamit, hogy akkor az gyorsan hova szüreteljük, de ugye muszáj leszednünk a szőlőt, de hát végül is nyilván megtaláltuk azért a megoldást. De például az ilyen évjáratokban nagyon fontos erre odafigyelni, hogy amikor tényleg ennyire magasak a hőmérsékletek, hogy akkor tényleg nagyon, nagyon pontosan azon a napon szedjük le, amikor tényleg eléri azt az optimális szintet a cukorban és a savban. Sikerült megoldanunk, mert most, hogy így kóstolgatjuk azért az alaborokat, amik most már ugye leerjedtek, és a nagy részük már hordóban pihen, hát nagyon ígéretes lesz ez a 18-as évjárat, úgyhogy biztos, hogy nagyon nagy borok fognak születni ebből az évjáratból, de hát nyilván azért még várjuk egy hosszú fahordós érlelés, úgyhogy ott még azért sokat fognak finomodni, és az igazi sorsuk az majd azt követően dől el, hogy végül melyik borba kerülnek bele az egyes hordók.
Gere Andreát, a Villányi Gere pincészet vezetőjét hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért. Bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is köszönöm figyelmüket, az Inforádió Bormagazinját hallották. Exterde Tibor vagyok.